Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, hát elkezdtünk egy kilencedet. Az első állomás Déván, tegnap Csíksomjón álltunk meg, most itt Szovátán. Igen, imádkozni kezdtünk a békéért, és elgondolkoztunk, hogy ki az, aki Európában békébe él. És úgy láttuk, a svájciak azok nagyon tudnak valamit, mert 500 éve már nem nyúlozgatják se egymást, se másokat, békébe élnek, és háborúzkodás helyett építik szépen az országukat, ami nagyon szép. Talán egyik leggazdagabb ország az egész világon. És azt mondják a svájciak, hogy igazából Svájc védőszentje, Flüi Szent Miklós az, aki segített nekik abba, hogy békébe rátaláljanak erre a békére. Ő ugyanolyan gyerekként született, mint ti, egy egyszerű parasztember, első gyermeke volt, nagyon kicsi falucskába, 1417-ben. Aztán 23 éves korában elvitték háborúba, és 4 évig bizony ott szolgált. Csataterekre ment, jött, hát öldöklés, gyilkosság, szomorú dolgok vannak a háborúban. De a mai nap arról elmélkedünk, hogy leszerelt. És tudta ő azt, hogy nem elég nem ölni, nem elég nem csinálni rosszat, jót kell csinálni. És hamar kinézett egy ügyes, szép leányzót, Dorottyának hívták, és megkérte a kezét. Dorottya, veszel az én feleségem. És Dorottya igen mondott. És olyan jó sikerült ez a házasság, akkora volt a szerelem, hogy meg se álltak, a 10 gyerekük nem született. 10 gyerek, 5 fiúcska, 5 kislány. Igaz? Hát az szinte annyi, mint egy Szent Ferenc alapítványos háznál a norma. Nálunk is 8-10 gyerek, az már nőnek elég. Igen, az élet mellett döntött. Tehát nem elég otthagyni a háborút, nem elég, hogy nem háborúzok, hanem az élet mellett kell döntenünk. Tudjátok, van egy kedves történet, egyszer egy idős néni meghalt, és megy a mennyek országába. És ugye mondja Jóisten, hogy mindenkinek szépen, hogy mutasd a tenyered. És a Jóisten nézi, és az egyik ember, aki ott áll előtte, hogy hétekezed véres, te gyilkos vagy, te takarodj előle, ne is lássalak. Jön a másik ember is, az is mutassa két kezét, jé, a te kezedhez pénzt tapadt, te tolvaj, rabló vagy, na ne is lássalak, takarodj előle. És jön az öreg néni, és nézi a kezét, lássa, milyen szép, tisztos, mondja is az úrnak, hogy nézd, uram, az én kezem tiszta. Az úr megnézi, azt mondja, tiszta, tiszta, de üres. Na takarodj te is előle, ne lássalak. Tehát nem elég nem háborúzni, nem elég nem gyűlölködni. Nekünk keresztényeknek bizony szeretnünk kell egymást. Jót kell tegyünk. Tehát ugye az emberiség történetében nagyon sokszor, nagyon-nagyon sok tragédia abból fakad, hogy nincs gyermek. Jézus Krisztus a meddő fügefát megátkozza. Azt az embert, aki a talentumát elássa, hát arra is rászól. Szóval vegyétek el a milyen vas, dobjátok ki a külső sötétségre. És tudjuk jól, hogy Márton Áron püspök azt mondotta, hogy hát nekünk erdélyi magyaroknak nem másba kell keressük a hibát. Nem a magyar katonák vesztették el a hazánkat, hanem az édesanyák nem szültek elég gyermeket. Persze édesanyák mellett az édesapák is ott vannak, megvan a maguk hibája. És azt gondolom, hogy történelem folyamán sokszor volt, így hallottátok, ugye a könyörgésben is benne volt, ugye, hogy a sajnos a római birodalomban milyen nagy volt, mennyi szép érték volt abban a birodalomban. Azt mondják, hogy nagy Justin idején római birodalom a földközi tengert körbeélte. Úgy is mondták, hogy a római tó, egész földközi tengert, mert Észak-Afrikába, Spanyolországba, Európába, Ázsiába, mindegyik római légióknak a sasa ott virított. Akkoriban 200 millió ember élt ezen a nagy területen, És jött egy szörnyű pestis járvány. Évek alatt annyira meg, hát ugye elpusztította a lakosságot, hogy körülbelül fele meghalt a lakosságnak. És akkor mi történt? Egyszerűen nem voltak képesek fenntartani ezt a nagy birodalmat. És nem volt se adó, se pénz, se katona, se semmi, és a meglévő légiókat hazarendelték, és Észak-Afrikát, Angliát, Palóniát, Erdélyt is, talán akkor hagyták el a római légiók. Szépen szerre. És jöttek helyettük a vándornépek, és tudjuk jó, hogy jött a sötét középkor. Igen. Érdemes ezen elgondolkozni. És azon is, hogy ugye Európa nem vállal gyermeket. Egykézik. Nagyon sok családnál egy gyerek van, de sok fiatal nem is alapít családot, mert ő szingli. Igaz? És hát ugye abortusz. A szinte szörnyű is kimondani, hogy a szakértők szerint naponta minden egyes áldott nap Európában 5-6 ezer abortusz van. Hihetetlen nagy szám. Ennyi gyerek, igen, meghal naponta. És ennek mi a következménye? Azt jelenti, hogy elnéptelenednek a falvaink, a városaink. Ugye, én amikor Dévára kerültem, közel 100 000 lakosa volt annak a városnak. És nagyjából akkora volt, mint ma. Ez a 100 000 ember összepótolt, elhányták a havat, kivilágították esténként a várost, aszfaltoztak. Ma 56 000 ember él Déván. És ezekkel összeadják a pénzt. Persze sokkal több adót kell fizetni. Persze mindenki roskadozik alatta, nehezebb. És ebből következőleg kevesebb a fizetés. Hát persze a fiatalok azt mondják, na tudjátok mit? Adjő, én elmegyek külföldre. És ez egy olyan spirál, amivel összeomolhat egy ország. Igen, az élet mellett kell dönteni. Tudatosan. Szeretnünk kell egymást, vállalni kell a családot, vállalni kell a gyermekáldást, vállalni kell azt, hogy igen, szeretetben, békében együtt élünk. Hát mi tudatosan ezért döntünk amellett, hogy befogadunk gyerekeket. Sokszor mondom, hogy mi jobb egy gyereknél? Na, mert olyan micsoda? Hát szerintem egy gyereknél jobb, két gyerek. És két gyereknél mi lehet még jobb, még szebb ezen a földön? Három gyerek. Ilyen egyszerű a matematika, nem? Hát én ma is, ugye, Székely Zsombordon csak most indítottuk a házat, héten volt a házszentelő, és megint befogadtunk oda, most már 9 gyerekünk van ott. Tehát be se indult a ház, remélem a hatóság nem figyelni, és már szervezés alatt álló ház is már tele van. Az élet mellett kell dönteni. Biztos, hogy nehéz, mindenkinek nehéz. És hallottuk a mai evangéliumot, hogy az apostolok milyen jól el tudtak ők 12-en herregni, de ki a nagyobb közülük, de én vagyok a nagyobb, nem, te vagy a nagyobb, ottan herregnek, igaz? De mennyivel szebb, hogy élet van köztük és beszélgetnek. Valahol lenne egy apostol, ottan egyedül ottan szomorkodna, ennyivel szürkébb, somorúbb lenne az élete. Biztos, hogy sokan vagyunk együtt, van kocolódás, van kakaskodás. A lányok közben, hogy mondjam, hisztiznek, húzd meg egymás haját, engedd el, nem engedd el, hát ilyen az élet. Ez még mindig sokkal izgalmasabb, szebb, mint egyedül ülni és nézni a televíziót, nem? Moldvában voltam, és olyan érdekes, hogy volt egy anyának, vagy 6 gyermeke, és hát bizony, ők sem voltak angyalok, maradjunk ennyibe. És az anyuka mindjárt mondta, hogy legyetek jók, legyél jó. Főleg volt egy 6. fiúcska, az nagyon rakta hát a tüzet. Na, maradjunk abba. És az anyuka egyszer csak azt mondja, fiam, ma egyedül fogsz aludni a tiszta szobába, pont. A gyerek úgy megszeppent, olyan rendes lett, csendbe ült, kész, egész este több baj nem volt vele. Tehát neki az, hogy őt elválasszák a testvérkéitől, hogy ő egyedül kell valahol egy ünnepélyes szobába aludjon, azt ő úgy érte meg, mint büntetést. És akkor gondolkozzunk el, hogy vajon hány család bünteti a gyerekét azzal, hogy nem ajándékozza meg egy testvérkével, hanem egyedül kell. Aludjon minden este egy ünnepélyes szobába, nem? Igen. Mi azt hiszünk felnőttek, hogy a gyerek ugyanarra vágyik, mint mi. De a gyerek leginkább egy testvérkére vágyik. Én sokszor mondtam, hogy ha valaki valami ajándékot szeretne adni a gyermekének, valami szeretné őt meglepni, hát biztos egy kis testvérke lesz a legszebb ajándék számára. Merjünk az élet mellett dönteni. Merjünk vállalni gyermeket. Én azt hiszem, hogy 93-ban, amikor befogadtuk az első gyerekeket, hát egyszerűen, ugye plébánián voltak ilyen kicsi fazakak, lábosok, és egyből csak hogy lettünk sokan. És a szakást azt mondta, hát nem elég. És emlékszem, a misén kiirdettem, hogy kedves testvérek, holnap a persejbe, hát nekem ne pénzt hozzatok, hanem inkább valami nagyobb lábosokat, edényeket. Csomó kis kalalat, nagy kalalat, villát, kést, mi egymást. Úgy elszaporodott ez a nagy család, hogy hát nincs, amiből együnk. És ha hiszitek, hanem, hát olyan csörömpölős volt a következő misé, hát nem rakták bele a persejbe a nagy lábosokat, de elhozták a templomba, és egyszerűen volt, amiben főzni, nem kellett zsíros kenyeret enni. És utána is újból és újból megtapasztaltam azt, hogy ha Isten ad báránykát, akkor ad Isten legelőt is. Tehát volt egy néni, azt mondja, hát Csaba testvér 93-ba. Hát az ennek sok gyereknek minden reggelre uzsonát kell kenni. Hát mondta, ez a baj, mert még volna zsíros kenyér, de azt megkenni is, megmasszírozni is, még egy kicsi hagymát is, vagy paprikát rakni közéje, hát eléggé macerás. És képzeljétek el, ez a néni egy éven keresztül minden egyes nap, ott azt hiszem 24 gyerek megkente szépen a kenyereket, papírba becsavarta, ügyesen elrendezte, egyik nap szalámis, vajas kenyér volt, és másik nap lekváros, meg mézes, meg minden nap más kenyér volt, és ő ment korán a munkába, ugye a gyerekek hát ott aludtak nálunk, és 8 órakor ott volt a kilincsre felakasztva az uzsona. A gyerekek a nénit elnevezték uzsonás néninek, nagy hálával, sok-sok puszit kapott érte, de éven keresztül, 93-ban, amikor mindenki nagyon szegény volt, ez a néni vállalta azt, hogy minden napra kirendeli nekünk Isten szeretetéből az uzsonát. Igen, olyan sokszor megtapasztaltam azt, hogy ha valaki az élet mellett dönt, akkor Isten is az ember mellett dönt. Talán egyik legszebb ilyen élményem az volt, amikor rengeteget tudnék ilyen mesélni, de képzeljék el, hogy karácsony 24-én, tehát reggel, korán kapogtatnak, zörgetnek az ajtón, hát olyan 5 óra előtt még egyszer, nagy nehezen, álmosan kibotorkázok, és nézek, és azt hittem, mint a mesébe lennék. Egy néni talpig felöltözve, szép ilyen tiroli ruhába, ilyen Svájc körüli emberek, hát én olyasmi a népviseletű, kicsit hasonlít a mi székely lányunk ruháihoz, egy kicsit tarkább, másabb, de hát én csak néztem a nénit, hogy honnan cseppent ez ide? És mondta, hogy ő jött, mert ma este jön az angyal, haza kell addig még menjen, de eljött, és hozott nekünk ajándékot. Mondta, nagyszerű, köszönjük szépen. És volt egy Mercedes autója, és utána egy utánfutó. És azon volt egy karácsonyfa, egy jó nagy karácsonyfa, szépen összekötözve, olyan németes pontossággal, sütt, bevitte a nappaliba, kibontotta, már rajta is voltak a cukorkák, felaggatta gyorsan a, hogy mondjam, a díszeket, hozta az ajándékot, egy csomó doboz lett a fa alá, én csak néztem, milyen olyan gyorsan mozgott, ügyes volt, csak néztem. És akkor kész volt, akkor, hát mondta, menjünk el, vacsora, reggelizni egy kicsit, kávét, valamit igyon meg. Mondta, nem, ő nagyon-nagyon siet. És mondom, hát te hogy gondolt erre egyáltalán, honnan tudott rólunk? És olyan szomorú történetet mondott el a néni, mert elmesélte, hogy bizaz ő férje annak idején az első világháborúba, ugye magyar, a románok is, a németek is egy csapatba háborúztak. És 1944. augusztus 23-án a románok kiléptek a világháborúból, hátba támadták a németeket, és az ő férje akkor halt meg. És azt nem tudta elfogadni, hogy itt Erdély földjén megölték az ő férjét. És nagyon-nagyon szomorú volt, aztán évek múlva hosszan meg férhez ment, és születtek neki gyerekei, meg minden, de ez a szálka, ez a gyűlölet, ez a harag ott volt a szívében. És azt mondja, most úgy érzi, már nagyon megöregedett. És nem akar a Jóistenhez ezzel a haraggal menni a szívébe. És úgy döntött, hogy kibékül belünk. És azt mondja, gondolkozott, hogy ezt hogy tudná megcsinálni. És akkor arra gondolt ő, hogy eljönne Erdélybe, és az ő hajdani férjének a katonatársaival, akik talán halálát okozták, azoknak az unokáinak, az árváknak, hoz ajándékot. És azt elmondta oda az a családjának, a barátainak, és mindenki nagyon boldog volt, és hoztak egy csomó ajándékot, és igazából azt hozta el nekünk. Tehát volt mosógép, meg hűtőszekrény, meg csomó olyasmi, ami hát 93-ban leesett az állunk. És azzal a néni azt mondja, na akkor ő elmegy, és nem fogadott el reggelit, kávét, ott még a hajnali ködbe szépen kiment, beült az autóba, és akkor elment, akkor jutott eszembe, én még a nevét se kérdeztem meg, a címét se tudom. Egyszerűen Isten küldött valakit, és lett karácsony ajándék, mindenkinek jutott bőségesen, és öröm volt a gyermekek szívébe. Igen. Istennek rengeteg angyala van. Merdünk el hinni abba, hogyha én az élet mellett döntök, akkor Isten mellett fogok dönteni. És Istent nagy vonalusságú, szeretetbe nem lehet felülmúlni. Volt olyan is, hogy amelyet is a 90-es évek elején jöttek az ünnepek, akkor se volt ajándék, semmi, és bizony én írtam levelet, hát akkor még nem volt internet, meg Facebook, meg ilyesmi, de mégis megírtam a levelet, elküldtem ide-oda, és jött egy 20 tonnás autós, tele volt játékkal, macikkal, babákkal. Én a élete, kolostort, ugye négyszögű kolostornak a belső folyosóját, a kvadrátot, mi teles-tele raktuk dobozokkal, és mindegyik játékkal volt tele. Hát mondta, én uram, én imádkoztam, de azért nem gondoltam volna, ezt ennyire komolyan veszed. Tehát, hát hogy mondjam, és akkor azt csináltuk, hogy beraktuk a mikróbusz, teleraktuk játékokkal, és elmentünk ehhez az iskolához is, ahhoz az iskolához is, amahoz is, és minden gyereknek, Hunyad megyébe, minden magyar óvoda, iskola gyerekei kapott ajándékot. Igen. Én hiszem azt, hogy nem fog nélkülözni. Ha én imádkozok és szeretek, akkor az én gyerekemről Isten gondoskodni fog. Jósággal és szeretettel, és nem fog senki éhezni és szomjazni. Flüi Szent Miklós tudott az élet mellett dönteni. Érdemes elgondolkozzak azon, hogy vajon én merek-e, tudok-e az élet mellett dönteni. Ugye sokféleképpen lehet valaki édesapa. Hát ugye a legtöbb férfi a test és a vér kívánságából lesz apává, legtöbb nő ugyanígy, szerelemből, házassággal, úgy lesz édesanyja. Itt vagyunk a Szent József gyermekvédelmi központban. Szent József a mennyei atyán akaratából lett a kis Jézus nevelőapja. Mennyei atya mondta, József, ne félj befogadni Máriát, a kis Jézust, Szentlélektől van. És József, bár Jézuska nem volt az ő fizikai gyermeke, mégis igen mert mondani az életre. Maga Mária, ugye benne van a Szentírás, mikor kis 12 éves Jézuska elveszik, maga Mária mondja, nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Tehát Mária Józsefet kis Jézus atyának nevezi. Igen. Tehát itten vannak ezek a kedves fiatal nevelő nénik, bácsik. Igen. És úgy szeretnek, mintha sajátjaitok lennének. Ilyen józsefi értelemben én is és ők is apák, anyák. Mert úgy éreztük, hogy Jóisten ezt az utat rendelte nekünk. Ezt a feladatot bízta ránk. Sose felejtem el, hogy hogy lehet egy ferences szerzetesből édesapa, apuka. Jött egyszer egy néni, hozott egy 8 hónapos kisbabát, képzeljétek el, tél volt, és azt mondja, Csaba testvér, tudja milyen rossz az állomásban egy ilyen kisbabának? Ott lakott az állomásban, egy hajléktalan néni volt. Hát mondom, az biztos nagyon rossz lehet. Azt mondja, hát én elhoztam ezt a gyereket, és magára bízom. Ott álltam a templom előtti talpig habitusba, hát mondom, ne tessék viccelni, hát ez a gyerek, ez, én ölve veszem, úgy elkezd sikoltozni, meglássa az én csúf arcomot, hogy borzasztó. Azt mondja, nem, ez egy nagyon bátor kislány. Nem azt mondta, hogy maga nem is olyan csúf, hanem azt mondja, hogy bátor a kislány. Elviseli valahogy. Azt mondja, nézze csak meg. És azt ideadta a babát, ölbe vettem, güdü-güdü. Kisbaba elkapta az ujjamat, és hogy mondjam, hát én ugye férfi vagyok, és szerzetes, és a női tekintetek engem nem szoktak megbabonázni. De ez a 8 hónapos baba, hogy rám nézett, és elkezdett gügyisélni, és az ujjamot csavargatni, hát éreztem, hogy nekem annyi, végem van. Hogy mondjam? Hát mondom a néninek, tehát tényleg nem sír? Azt mondja, nem baj, ő itt hagyja. Mondom, és hogy mehen? Mondom, hova tetszik menni? Azt mondja, mehen, keres munkát, dolgozik, akkor lesz egy kicsi pénze, bérel egy lakást, aztán majd eljön, meglátogat, és ha meg jól talprált, akkor elviszi a gyereket. Addig én ügyeljek rá. Hát én úgy néztem a gyereket, néztem a nénit, hát ez volt az első olyan pici baba, akit úgy tényleg Isten nevébe befogadtam. És a néni mondta is, hogy az Úristen szerelméért kér, hogy fogadjam be a gyermeket. Hát nekem nem egy angyal mondta ezt, hanem egy egyszerű utcanő. Úgy hívták a kislányt, hogy Emese. És azt a kislányt befogadtuk, és aztán ugye az anyukája tényleg, hogy ötödikes volt már a kislány, mikor annyira talprált, de akkor tényleg jött és elvitte a gyereket, megköszönte, és ma is közben itt-ott találkozok vele. És olyan öröm számomra, hogy igen, akkor mertem igen mondani az életre. Sokféleképpen mondhatunk igent az életre. De én arra bíztatnák mindenkit, hogy Flüi Szent Miklós példájára, Szent József példájára, merjünk igen mondani az életre, mert nem elég csak, hogyha nem háborúzunk, nem elég csak, hogyha nem öldököljük egymást. Nekünk az élet mellett kell döntenünk, ahhoz, hogy holnapunk legyen, hogy népünk fennmaradjon, hogy fenn tudjuk tartani virágzó társadalmunkat, egyházunkat, közösségünket. Amen.